Az asszony elhallgattatta a kutyát. Ki van ott?
A pópa hazatért ma, mondotta ott lent az idegen ember.
Összehívta a véneket, és azt akarja, hogy kövezzem meg téged a falu, mert az ördöggel cimborálsz, és bajt hozol a vidékre. Csak azért jöttem föl, hogy megmondjam. Senki közülünk nem akar rosszat neked, de a pópa megesküdött a vének előtt, hogy elpusztít. Vigyázz! Jó éjszakát!
Jó éjszakát, felelte halkan az asszony. És köszönöm, hogy följöttél. Az idegen ember már ment lefele, és néhány pillanat alatt elveszett az éjszakában. Bandilla följött a tornácra, mögötte Teofil. Szó nélkül mentek vissza a házba, meggyújtották a mécsest, aztán hosszasan ültek ott az asztalra könyökölve, és hallgattak sötéten. Az asszony tett-vett elrendezte az edényt, az ágyat. Ez összefügg a pap meg a csendőrök, mondotta morogva Teofil. Bandilla ránézett a sántára, néhány másodpercig nézte, aztán megszólalt halkan, folytottam. A papnak meg kell halnia, Teofil. De úgy, az asszony letette a kezében levő ruhát, és erélyes mozdulattal feléjük fordult. Az én dolgom, nem a tietek. Nem szabad, hogy várj, várj, emelte föl Bandilla az ujját komoran. Nem csak a te dolgod. Nem. Rólunk senki se tudja, hogy kik vagyunk. De ha a csendőrök elkezdenek idejárni, nem csak a te dolgod ez. De nem ám a keserűségét annak a papnak, mordult föl Teofil. Ki kell csavarni a nyakád be egy szikla mögé, és kész. Az asszony odalépett hozzájuk, és az arca halálos komoly volt. Szerencsétlenség van a levegőben. Érzem. És éppen ezért nektek nem szabad semmit sem csinálni. Értitek? Mert attól csak nagyobb lesz a baj, ami jön. Ez a kettőnk dolga. Az ördögé, meg az enyém. Mert az az ember az ördög maga, tudjátok-e azt? Az én ördögöm. Az enyém egyedül. Mindenkinek van egy ördöge ezen a világon, és jaj annak, aki összetalálkozik vele. Én összetalálkoztam az enyémmel, és most végig kell csináljam vele a dolgot, de nem szabad, hogy ti beavatkozzatok ebbe a dologba. Mert szerencsétlenség van a levegőben, és ez a szerencsétlenség csak nagyobb lesz attól, ha más is belekeveredik. Ígérjétek meg, hogy nem csináltok semmit. A két férfi összenézett. Szemeik összevillantak sötéten, aztán megszólalt Bandilla. Késő van. Aludni megyünk. A két férfi fölállt, vették a bundájukat, s kimentek. Jó éjszakát! Jó éjszakát! Felelte csüggetten az asszony, és érezte, hogy valami elindult valahol, és nem lehet megállítani többé. Eltelt két nap, és nem történt semmi. Bandilla fönt járt az állatokkal valahol a plájon, Teofil kaszált, és forgatta a szénát. Néhány ember is jött a maga bajával, de mind távolabbról valók voltak, Máramarosból, meg a Radnai hegyekből. A Fiád völgyéből nem jött senki. A harmadik nap reggelén Teofil megnyergelte az egyik lovat, és elindult vele be Telcsre, Málélisztért, mint rendesen. Késő jött haza, és már sötétedett. Egyenesen a pajtához ment a lóval, elrendezett mindent, és csak azután jött be. Már amikor az ajtón belépett, tudta az asszony, hogy valami történt. Az ember arca sötét volt, és még jobban sántított, mint máskor. Haja csapzattal lógott a homlokába, és alvat vér sötétedett rajta. Bandilla az asztalnál ült és evett. Teofil odasántikált az asztalhoz, megállt előtte, és két öklével rátámaszkodott. Kezdődik. Csak ennyit mondott. Bandilla ránézett, és szájában megállt a falat. Szeme fölvillant veszedelmes fénnyel. Igen? Igen. Visszafelé jövet a fiád torkánál, ahol a korcsma van. Néhány ember kiállt elém az útra. Részegek voltak. Te vagy az, aki ott laksz a fekete völgyben, azzal az asszonnyal. Én. Hívott valaki benneteket ide? Az ember részeg volt, tovább akartam menni, de elállták az utamat hárman is. Holnap délig hordjátok el magatokat onnan, mondta az ember, mert ha nem, rácsok gyújtjuk a házat, és benneteket nyársra húzunk, mint a sülnivaló csirkét. Ezt pedig kóstolónak, hogy elhidd, amit mondunk, bőgött rám egy másik, és oldalba ütött az öklével. Hát kinyitottam a hasát annak, aki megütött. Aztán rám jöttek többen is botokkal. Nálam csak a kés volt. Kettő ott feküdt a földön, amikor eljöttem. A többi elszaladt a paphoz, meg telcsre a csendőrök után. Hát ez történt. Az asszony sápadtan állt a tűzhely mellett, és mereven, mintha kővé vált volna, vagy jéggé. Na, ülj le. Egyél most, mondott a Bandilla. Teofil leült, aztán sokáig csak az evés zaja hallatszott, ahogy a fogak őrölték az ételt, más semmi. Majd Bandilla megtörülte a kését, visszadugta a tűzhelyébe, és felállt. Most gyere! És megindultak mind a ketten az ajtó felé. Később eloltotta a mécsest és lefeküdt, de nem jött álom a szemére. Egész éjszaka mozdulatlanul feküdt a hátán és búcsúzott. Búcsúzott a háztól, amely hosszú hónapokon keresztül békés és jó otthont adott, a tisztástól ott kint és az erdőtől, a fáktól, a virágoktól és mindentől, ami szép volt, jó és kedves. Aztán sorra elbúcsúzott az emberektől, akikkel itt együtt élt, Bandillától elsősorban, aki az apja. Teofiltól, aki úgy tud nézni azokkal a hűséges kutya szemeivel. Öreg Antontól, a bolond paptól és a vidám kövér Nikodémtól, és arra gondolt, milyen szomorúak lesznek ezek, ha visszatérnek egyszer, és üresen lelik a házat, vagy csak üszkös gerendákat találnak azon a helyen, ahol valamikor ház állott. Elbúcsúzott a nagy sárga kutyától, az emberektől, akik a maguk sok nyomorúságát elhozták naponta, és elbúcsúzott magától az élettől is. Hosszú búcsúzkodás volt. Egyszerre csak derengeni kezdett kint a szürkület, és valahol az erdő szélén megszólalt az első rigó. A nap még nem volt sehol, és fehér köd tapadt a tisztásra, amikor a kutya hirtelen ugatni kezdett. Emberi hangok hallatszottak, fölszökött az ágyról és az ablakhoz szaladt, a szíve hangosan vert. Lent a tisztás alsó csücskén emberek tódultak ki az erdőből, sokan voltak, zavaros kiabálás hallatszott, valaki jött előttük fekete ruhában, nem láthatta tisztán a távolság és a köd miatt, mégis tudta, hogy ki az. Gyorsan magára kapta a ruháit, és kiment. Megállt az ajtóban. Milyen beszívta a hűvös hajnali levegőt, szellő jött föntről a hegyekről, és érett szamóca illatát hozta. És ott álltak az erdők, némán és nyugalmasan. Rigó fütyölt valahol, és a tisztás fölött átröpült suhogó szárnyakkal egy csapat vadgalamb. Valami különös nagy nyugalom áradt szét benne, mintha valami megérkezett volna, amire eddig várt. Megérkezett, itt van, jönnie kellett, itt van, és nem lehet kitérni előle. Hát itt van. Jó. Szembe kell nézni vele. Az emberek ott lent meglátták az asszonyt az ajtóban, és ordítozni kezdtek. Talán 20 lehettek, és botot meg vasvillát ráztak a kezükben. És előttük jött a fekete ember. Ordítozva jöttek fölfele. Az asszony meg állt az ajtóban, és nézett lereájuk. A fekete embert nézte, az ellenséget, és érezte, ahogy lassan meggyűl benne az erő, az a belülről jövő erő, amelyik bele tudja parancsolni az akaratot az emberekbe, és már nem félt, mosolygott. A kutya lent állt a tornác alatt, és ugatott szakadatlanul. Az emberek elérték a tisztás közepét, és ekkor oldalt az erdőben eldördült egy lövés. A tömeg megtorpant. Az ordítozás elült. Csönd volt. Csak a kutya ugatott. Aztán az erdő szélről, ahonnan a lövés jött, kiáltás harsant végig a tisztáson. Emberek! Emberek, vissza! A fejek a hang után fordultak. Az erdő szélén egy ember állt a ködben, puskájára támaszkodott. Az első lövés a levegőbe ment. A második már találni fog. Menjetek haza! Visszhangot vert a kiáltás, utána csönd lett. Szél lebbentette meg a ködöt, és az embert ott az erdőszélen látni lehetett tisztán. Egyenesen állt, mint egy tilalomfa. A tömeg lassan megmozdult. Valaki elindult lefele, a többi ment a nyomán. A fekete ember ott állt egyedül, és a ház fele nézett. Aztán fölemelte az öklét, és megfenyegette az asszonyt. Találkozunk még! Lövés vágta el a kiáltást. Lentebbről jött, nem onnan, ahol az ember állt a ködben. Az most is ott állt, mozdulattanul puskájára támaszkodva. A lövés az erdőből jött. A feketébe öltözött ember ott a tisztás közepén lekapta a fejét, aztán gyors léptekkel megindult az emberek után. Elnyerte őket alant az erdő. Bandilla átjött a házhoz. Arca szürke volt, de kemény és elszánt. Az asszony még mindig az ajtóban állt. Szedd össze a holmit, én megnyergelem a lovakat addig. Siess! Ekkor ért oda Teofil. Magosan céloztam, csikorgatta a fogát. A köd az oka. Te az állatokat tereled, rendelkezett Bandilla. Siessetek! Az asszony szó nélkül befordult a házba, összeszedte a holmit, pokrócba kötötte, Mire elkészült, már jött Teofil és hordta ki. A lovak készen állottak a pajta előtt. Fölkötöttek mindent a fanyergekre, Teofil kiterelte a tehenet meg a juhokat, és indultak föl a hegynek. Az asszony visszanézett a házra. A kutya ott állt a tornác sarkában, és nézett. Kutya, gyere! A kutya nem mozdult. Kutya! A juhok haladtak már az erdő felé, mögöttük bandukolt a tehén mögött Teofil. Teofil mögött a két ló, és hátul Bandilla. Az asszony még a kutyával vesződött, nem akart mozdulni a háztól. Azok ott éppen fele úton voltak a ház és az erdő között, amikor oldalt az erdőből kiáltás harsant. Állj! Megállni! Teofil ráordította juhokra, és riasztani kezdte őket, hogy szaladjanak. Bandilla lekapta válláról a puskát, ekkor lövés dördült az erdőből, utána még egy. A hátulsó ló összeesett. A juhok futni kezdtek. Teofil megállt, fölkapta a puskáját, és vaktába belelőtt az erdőbe. Bandilla az elesett ló mögé ugrott, és lehasalt a földre. Lövések dördültek innen is, onnan is. Teofil megtántorodott, és lassan leült a földre. A magára maradt ló megiramodott, és visszaszaladt a házhoz. Nyergéről lecsúsztak a fölkötözött batyuk, egymás után dördültek a lövések, de már nem lehetett tudni, hogy melyik honnan jött. Aztán csönd lett. Az asszony ott állt még mindig a háznál a kutya mellett, és úgy érezte, mintha minden megfagyott volna körülötte. A levegő, a csönd, a világ. Aztán az erdőből kiugrott egy csendőr, és futni kezdett a döglött ló felé. Puskáját a kezében tartotta. Megismerte. A fiatal volt, a pödrött bajszú. A döglött lónál megállt, és egy pillanatig nézett valamit lehajolva. Aztán fölegyenesedett, és belefújt egy síbba. Az erdőből kilépett a másik csendőr. Kiáltozás támadt lent is, emberek tódultak elő az erdőből. Mire az asszony odaért, a két csendőr ott állt már Bandilla mellett. Hasán feküdt. Puskája keresztülvetve az elesett lovon, arca a fűben, homlokából feketén folyt a vér. Ki ez az ember? Mordult rá szigorúan a csendőr. Az apám. Felelte halkan az asszony, és lehajolt a halotthoz. Bandilla volt a neve. A fiatalabbik csendőr meglepetten füttyentett. A banda vezér! Az apám. Felelte halkan az asszony, és megsimogatta a halott ember borzolt őszhaját. Tenyere véres lett, a csendőr lehajtotta a fejét, és elfordult, leoldott a lóról egy pokrócot, és ráterítette a halottra. Odébb Teofil feküdt a földön, és halkan nyögött. A csendőrök odamentek hozzá, lehajoltak, nézték. Haslövés, mondotta az idősebbik, és legyintett. Az asszony gyöngéden ráhajtotta a pokrót szélét a Bandilla fejére, aztán odament Teofilhoz. Jaj, jaj, nyögte az ember, és ilyet szemekkel nézett fölre. Jaj, az asszony legugolt melléje. Fáj, Teofil. Ölébe vette a fejét, és kezével végig simított a sovány szakállas arcon.
Már nem, nyögte a Sánta. Már nem fáj, de borzasztó dolog meghalni.
Az asszony belenézett az ember meggyötört szemeibe.
Nem olyan borzasztó az, Teofil.
Az ember elalszik lassan, és nem ébred föl többet. Csak pihen, és pihen. Pihenni jó. A sebesült fölnyögött szemei lázasan remegte. De az élet soha többet nem látni az erdőt, és soha többet nem hallani a madarat, pedig olyan szép az élet, Nuca. Az asszony keze megremegett a forró homlokon. Itt maradsz. Itt maradsz te, Teofil, ezután is. Csak nem láthattak többé az emberek. Nincs több bajod az emberekkel, Teofil. Te hinted le éjszaka a harmatot a fűre, és terázod le a fák leveleit ősszel. És amikor az első virág kinyílik az erdőn, ott állsz majd mellette, és megfested a szirmait, amilyenre akarod. Együtt szállasz a pillangókkal, és ujjad megérinti a fenyőtűk hegyét, és azok csillogni fognak tőle a napban. És te hordod majd, mint a szellő, a jó illatot üverből üverbe, és meglesed a tündéreket, amikor ferednek. Az asszony beszélt, és a csendőrök levették fejükről a csákót, és ott álltak mellette. Az ember nehezen hörgött, szája megrándult néha, mintha mondani akart volna valamit. Aztán a hörgés csöndesedett, a szemek elvesztették fényüket, az élet láthatatlan párája elszállt valahova, a kék végtelenbe. Akkor jött föl a nap, és vörös fényét rávetette a mozdulatlan arcra. A csendőrök megmozdultak, a fiatalabbik pokrócot hozott, az öregebbik megérintette az asszony vállát. Gyere! Az asszony lassan letette öléből a mozdulatlan fejet a földre, és fölállt. Aztán már nem volt ott egyéb, csak egy pokróc, és alatta valami néma, holt dolog, ami még néhány perccel azelőtt Teofil volt. Gyere, mondotta a csendőr, és megindult a ház felé. Akkor értek föl az emberek. Botokkal hadonáztak, ordítoztak, pálinka festette vörösre az arcukat. Ott a dög, agyon kell verni, fára akasszuk, lábánál fogva, megkövezzük, előbb le kell húzni a bőrét, különben nem pusztul el a boszorkány. Az asszony mereven lépkedett a csendőr mögött, fogait összeszorította. Egy kő röpült feléje, nem kapta el a fejét. A kő súrolta a homlokát, és sebet horzsolt rajta. A csendőr elvörösödve kapta le válláról a puskát, és nekiszegezte az embereknek. Állj! Mi ez itt? Takarodjék mindenki haza! Egy-kettő, indulj! Átra arc! A tömegbe belefagyott a szó. Többen tanácstalansággal álltak az emberek a csendőrpuska előtt, és hátra néztek. Ekkor ért oda a pap. Kilépett az emberek közül. Ehhez az asszonyhoz jussa van az egyháznak és a népnek. Ördöggel cimboráló, templomgyalázó, kuruzsló boszorkány, mágián kell megégetni, hogy eltávozzék rólunk az ördög bűbája. Ezt kívánja a nép. Menjen a fenébe a nép! Üvöltötte képéből kikelve a csendőr. Mert Istenemre mondom, ma még vagy kettőt lefektetek a fűre. Maga pedig nem restelli magát tanult ember létére babonás mesékkel föllázítani ezt a sok buta parasztot. Kotrodjék innen, sok szemétre való bitang! Az emberek behúzott nyakkal oldalogtak el. Csak a fekete ember állt még ott, és gyűlölködő vad szemekkel nézte az asszonyt. Hát, mégis ide jutottál végre. Híres! A csendőr vállára lökte a puskát, aztán dörmögve odaszólt a paphoz. Amit mondottam, magának is szól. Civil embernek semmi köze ahhoz, hogy itt mi történt. Menjen haza, és törődjék a maga dolgával. A pap gúnyosan fölkacagott. Megtisztítottam a vidéket a sátán tövisétől. Az a fontos. Azzal megfordult, és elindult lefele az emberek után. A csendőr morgott valamit, aztán lement a házhoz. Az asszony szótlanul haladt mögötte. Ott megálltak. Hát, ha valamit össze akarsz még szedni, ruhát vagy egyéb holmit, megrázta a fejét. Nem kell semmi. El akarsz talán rendezni valamit a házban? Nincs már több közöm a házhoz. Eltelt. A csendőr szomorú szemei végig siklottak az asszony arcán, sóhajtott. Nem akarok én rosszat neked, asszony. Elég bajod van úgyis. De be kell kísérjelek. Nagy utad lesz, talán valami ennivalót hoznod kellene mégis. Nem kell. Újra sóhajtott a csendőr. Megigazította fején a csákót. Ahogy gondolod. Mehetünk akkor? Mehetünk. Elindultak. Néhány lépés után az asszony hirtelen megállt. A csendőr is megállt. Eszedbe jutott mégis valami? Kérdezni szeretnék valamit. Mondjad, hova temetik őket? Hát, elsze majd ide valahova. Nem hiszem, hogy a templom mellé megengednék. Kérnék valamit, mondta, és a hangja izgatott lett. Temessék őket odani, az erdő szélire. Oda, ahol az a nagy bükkfa áll. Jó? Megteheti ezt? Megtenni megtehetem, ha ez a kívánságod. Oda a bükkfa mellé, igen? Oda temetjük őket, mondotta dörmögve a csendőr. Köszönöm. Még megfordult és visszanézett. Ott állt a ház nyitott ajtóval, mögötte a pajta, és a pajta mögött látszott az elesett ló, és mellette két leterített pokróc a földön. Mellettük ült a másik csendőr, és nézte az erdőt. A tornác alatt ott állt a kutya. Kutya! Gyere, kutya! De a kutya nem mozdult, csak állt. Mehetünk, mondta hirtelen. és mentek lefelé. Nem nézett vissza többet. A tisztás hüvény csillogott a harmat, úgy csillogott éppen, mint máskor. És úgy álltak a fák is a napban, mint máskor, az erdők, a hegyek. Rigó fütyült, és pillangó szállt a rét virágai fölött, mint máskor. Sokáig mentek szótlanul. Lent az erdőben egyszerre csak azt mondta a csendőr. Hát, gondolkoztam azokon, amiket mondottál, asszony. Évvégén kilépek a szolgálatból, és hazamegyek édesanyámhoz. Az asszony ránézett a csendőr szomorú arcára, és megcsóválta a fejét. Csak késő ne legyen. Menjek hamarabb. Menj hamarabb. Úgy is lehet, ha fél év letelik. Aztán csak mentek. A csendőr elbújt gondjaival a bajusza mögött, szeme az ösvényt nézte. Az asszony a fáktól búcsúzott, aztán a pataktól, a völgytől. Lent a fiádon még látta a papot és az embereket csomóba gyűlve, néztek utána és hangosan szitkozódtak. Itt-ott állt valaki egy-egy pallónál, fa mögött, házsarkában, és nézett némán és mozdulatlanul. Volt, akit megismert. Ez is járt fönn, az is. Ennek a gyermekét gyógyította meg, azt összebékítette az urával. De senki sem mozdult. Nem emelte senki a kezét búcsúzásra. Nem jött egy szó sehonnan. Csak néma arcok és néma szemek. És néma erdők kereken. Néhányan az emberek közül, akik azon a napon látták lefele menni az asszonyt a csendőrrel, megesküdtek később, hogy amint ment, a virágok mind meghajoltak előtte. És a lába nyomán is virágok nőttek ki a földből, különösen szép fehér virágok, amilyeneket soha addig nem lehetett azon a vidéken látni. És esküdöztek, hogy amennyi rigó volt, mind egyszerre énekelt akkor az erdőn, és az őzek két oldalt követték a fák között, és a feje fölött egy csodálatosan szép fehér galamb röpült. Mert szentasszony volt, mondták az emberek később, akik emlékeztek erre, és keresztet vetettek, amikor ezt mondták. Annyi bizonyos, hogy néhány héttel azután, hogy az asszonyt elvitték a csendőrök, ijesztő és csodálatos dolgok történtek a fiát völgyén. Egy éjszaka kigyúlt a pap háza. Senki se volt otthon, csak a pap egyedül, amikor a ház kigyúlt, és őt sem látta többé senki azután. De sokan, akik odaszaladtak, és a tüzet látták, állították határozottan, hogy látták az ördögöt a lángok között égő testtel vicsorogni, és hallották kén ordításait is a gerendák ropogása között. És állították, hogy látták az arcát az ördögnek, és hogy az nem volt más, mint maga a pap. Annyi bizonyos, hogy a fiádi pap örökre eltűnt azon az éjszakán. És aztán sorra gyúltak fel a többi házak is. Itt egy és ott egy. Minden éjszaka fölgyújt valahol egy ház, anélkül, hogy fölgyújtotta volna valaki. Összesen 18 ház égett így le a fiád völgyén rövid 3 hét alatt, és mind a 18 ház olyan emberháza, aki azon a napon fönt volt a pappal a fekete völgyben. Akinek része volt abban, ami ott fönt történt, és aki ott volt, mikor másnapra rá tüzet vetettek a fekete völgybeli házra. És még történt valami egészen érthetetlen és különös dolog. Abból a két sírból, ott a tisztás szélén, a bükkfa alatt, kinőtt két kereszt. Egy asszony vette észre ősszel, aki bükkfagomba után járt. Senki se tett keresztet azokra a sírokra, és mégis kereszt volt rajtuk. De nem rendes kereszt, hanem olyan, amelyeket mozdítani sem lehet, mert gyökere van a földben. Később néhány asszony fölment oda, hogy megnézze a kereszteket. Ott voltak valóban. Száraz levél zörgött rajtuk, kis ágacskáik voltak. Látszott, hogy gyökérről nőttek. Tavasszal kizöldültek. És minden évben kizöldültek újra, ágakat növeltek, lombosodtak. Addig, amíg egyszer egy nagy vihar le nem törte a bükkfát, ami fölöttük volt, és a bükkfa éppen a sírokra esett, ott is korhat el később. De még ezzel se lett vége, mert a korhat bükkfa roncsai közül sok év után újra csak kinőttek a fák, és ha nem is voltak éppen kereszt alakúak, de azért látni lehetett rajtuk a kereszt nyomát. Aztán beszéltek még egy sárga kutyáról, amelyik heteken és hónapokon keresztül ott lakott a leégett ház romjai között, és éjszaka lehetett hallani az üvöltését. Egyszer a templom körül is látták. Virágot ütt a szájában, befutott vele a templomba, és amikor kijött, nem volt a szájában virág. Később ott találták meg a virágokat, a Krisztus kép alatt, ahova szentasszony hordta volt mindig a maga csokrait. Valakinek a hűséges lelke lehetett az a kutya, suttogták egymásnak az emberek, aki visszavárta a szentet. Aztán eltűnt a kutya. És a ház nyomát ott fönt a fekete völgyben lassan fűvel nőtte be az idő. Mint ahogy fűvel nő be az idő mindent, amit az emberek elfelejtenek. Surrant az idő lefele a Marosan, surrant, mint a víz. Történések kövei hiába próbálták megállítani az útját, kisiklott közülük simán és megfoghatatlanul, s emlékké mohásodtak mögötte a kövek. Egy asszony haladt a Maros partján fölfele, Nagyfalu és Vécs között. Nem az úton ment, mert megtanulta, hogy minden utat emberek építettek, és így csak az Isten tudhatja egyedül, hogy hova visznek az utak. A folyó partján ment, a végre-végre megtalált nyomon, Isten nyomán, amely biztos, hogy a hegyekbe vezet. Kék párában már látszottak is a messzi hegyek, a Vécsi vár tornyai mögött, az Isten széke, meg a többiek. Már illata is volt a levegőnek, szél lengett át a völgyön az Idecsi erdők felől, és a Nyergeshegy bomló bükkösének tavaszi szagait hozta. A folyóparton halvány zöldek voltak a fűszvák, és az araszos rozsvetésekből itt-ott kilátszott egy-egy nyúl szürke füle. Surrant a víz a kavicsos mederben, ezer darabra törte a reggeli nap fényét, és ez a surranó zaj, ez a porrátörött csillogó fény otthoni volt már, és ismerős. Ment az asszony. Kezében görbe botocska, hátán maroknyi batyú. Ruhája kopott volt és szintelen, mint a szegény asszonyoké, fején fekete kendő. Háta hajlott volt a fáradtságtól, arca keskeny, sápadt és szomorú, és a szája két szögeletében két mély, keserű vonás. Mezitláb haladt a harmatos gyepen, léptei alig ütöttek nest. A török búzaföldek végiben egy ember állt tűnődve, és nézegette a kelni indult vetést. Idősebb gazda volt, csizma a lábán, bota kezében, és mikor az asszony elhaladt mellette, odafordult. Adjon Isten, menyecske! Hát, hova, hova? Haza, a hegyekbe, felelte az asszony és megállt. Szépen kél a török búza, mondotta a gazda, csak baj ne érje később. Minden vetést megérlel egyszer az Isten. A gazda ránézett az asszonyra, figyelmesen nézte. Hova való vagy? És honnan jössz? A hegyekből vagyok, és a börtönből jövök, felelte az asszony hangosan, és a hangjában dacolt. A börtönből jössz, ütődött meg a gazda. Úgy, hát azt csináltál valamit, amit nem kellett volna? Igazad van, ember. Csináltam valamit, amit nem kellett volna. De ezen nem lehet segíteni. Itt a jel a homlokomon. Látod? Hátratolt a homlokán a fekete kendőt, a szép, magas, domború homlokon két mély ránc futott alá a szemek közé. Látod a jelt? Sok minden történt veled is, azt látom, mondotta halkan a gazda és sóhajtott. Az asszony szemeit nézte. Nagyok voltak és zöldeskékek, sötét árnyékoktól övezettek. Sohasem látott még olyan különös szemeket. Van urad, gyermeked? Az asszony furcsán fölnevetett. Uram is van, a földben és az égben és a szívemben. Gyermekem is van, palotában. Mit akarsz még? Nem irigyelsz, ember? Volt valami azokban a szemekben, amitől a gazda megborzongott. Valami csillogás, valami szokatlan játéka a színeknek, valami zavaros árnyék a csillogás mélyén. És különös volt a nevetése is, ahogy hátravetette a fejét. Félsz tőlem? Félhetsz is, mert boszorkány vagyok. Levágták a hajamat a börtönben, hogy ne tudjam elvarázsolni az embereket vele. Egészen kopaszra levágták. Te már kezd újra megnőni, ide néz. Letépte fejéről a fekete kendőt. Dús aranyszőke fürtök omlottak elő alól, alig kétaraszosak, és ahogy megrázta a fejét, mint a borzolt aranykígyók szikráztak volna a napfényben. Látod, ember? Ezt tették velem. És sok minden egyebet, amire gondolni se jó. És én most megyek vissza a hegyekbe, hogy ne is lássak többet, csak fát és állatot. Ne nézz rám ilyen ilyetten, nem bántok én senkit. Soha sem bántottam senkit. Csak megmondtam az embereknek azt, ami a szemükben volt. Nem én rontottam el az életüket. Ők rontották el maguk. Én csak megmondtam nekik, hogy mi az, amivel elrontották. Mondjam meg neked is, ember. Na nézd csak rám. Házasodni akar a fiad, ugye? Nem veszi el a leányt, akire gondolsz. Azt a feketét nem veszi el. Nem, hiába akarod te is, meg ő is. A lány mást akar. A te fiad egy másikat veszel feleségül, de annak te nem örvendesz majd. Miért is nem örvendesz annak? Nem azért, mert ott lakik a falu végen, és cigány asszony az anyja. Nem azért, mert szegény és semmije sincs. Nem, nem azért. Na, miért is hát? Na, várj, állj meg. Hiszen az a te leányod. Az ott a falu végen, ott a kunyhóban, akinek cigány asszony az anyja. Hiszen az a te leányod, ember, és azt veszi el a fiat feleségül. Jaj, ember, ember. Ember, hova szaladsz, ember? A kacagás hirtelen elhalt a száján. Rémület ült az arcára, ahogy a haragosan tovalépő gazda után nézett. Ember! Hát az igazat sem szabad megmondani. A gazda egy mérges mozdulattal szemére húzta a kalapot, de nem nézett vissza, nem is szólt semmit. Csak ment a török búzaföld mesdjéjén a falu felé. Az asszony ott állt még egy darabig, és utána bámult. Szemei elködösödtek, feje lassan lehajlott, aztán sóhajtott, hátra rázta a haját, és felkötötte megint a fekete kendőt. Fölvette a batyut és a görcsös botot, és ment ő is. Tovább, szembe a vízzel, amelyik ott futott surrogva, csillogva és játékosan a halványzöld füzek között. Csak a halla volt még egy vonallal hajlottabb, mint azelőtt, és a lépése lassúbb és fáradtabb. A folyó kanyarodott. Ott állt szemben a bécsi vár, piros cserépfödele vidáman világított. Mögötte még lomtalanul sötétettek az óriási tölgyek, és a leányvári erdő lába lelógott a dombról a vízig. Túl az erdő alatt négyes fogatú hintó verte fel az út könnyű porát. A ficánkoló lovakon a napfény néha megcsillantotta a szerszám csatjait, aztán elnyelte azt is az út. És csak a mozdulatlan, széles völgy maradt, a vetések hosszú pászmái és a folyó. És messze kék párák között a hegyek. Mit ment az asszony? Délre elérte a magyarói hidat, és a vasúti töltésen megpihent. Kibontotta a batyut, volt még benne egy daraka kenyér, azt megette. Aztán csak ült. A disznajói kastélykert fáj fölött varjak keringtek, fekete varjak. Károgásuk elhallatszott a hídig, az asszonyig, és arra gondolt, ő is hallja most ezt a károgást, ha odahaza van. És arra gondolt, ennyi és ennyi év telt el azóta, ennyi és ennyi év. És mit jelenthet egy úri gyermeknek az, hogy ő az anyja, ennyi év után? Ült. Valahol sipolt egy vonat, aztán látni lehetett egy hosszú fekete kígyót, amint előkúszott a völgyhajlatból, és jött, csúszott lefele. Már hallani lehetett a zakatolását is. Látni lehetett a mozdony fekete füstjét, és azokat a borzas fehér párákat, amiket az oldalán kipöfög. Fülsiketítő, hosszú sipolás. Valaki kihajol a mozdonyból, egy fekete ember, és int a kezével. Mit akar? Hát soha sem lesz már nyugta a fekete emberektől, soha. Csikorgás. A mozdony rágurult a hídra, és megállt. Emberek ugrottak le róla hárman is. Furcsa ruhát viseltek, kiabáltak. Mit akarnak ezek? Futva jöttek át a hídon, mind a hárman hadonáztak. Hé, kelsz fel onnan, a fene egye meg a dolgodat! Az asszony csodálkozva állt föl, összekötözte a batyut, kezébe vette a botot. Mit akarnak? Mit? Ordított az egyik. 5 forint büntetést fizetsz, amért megállítottad a vonatot. Na gyerünk lelkem azzal az 5 forinttal, majd megtanuljátok ti a rendet. Ott van a falu másik végében az állomás, nem itt. Ha utazni akarsz, menj oda. Akar a fene utazni magukkal. Hát mit akarsz? Semmit. Lelépett a sinekről, és indult a töltés oldalán le a vízhez. Hé! Ordította az egyenruhás. Nem úgy van az! Az 5 forint bírságot tessék csak megfizetni! Ha-ho-ho! Az asszony megállt a töltés oldalában, és visszanézett. Én adnék magának pénzt, szívesen, jó ember. De nincsen. Nincsen nekem semmim, csak ez a rongy itt, meg ez a bot. De mondok magának valamit. Nézzen csak jobban reám. Óvakodjék a víztől, érti? A víztől óvakodjék, magának a víz a halála. A másik két ember ott fönt a töltésen nevetni kezdett. Hallod? Csak bort igyál mindig. Gyere már, szólt a másik. Nem látod, hogy bolond? Az egyenruhás mérgesen legyintett. Eredj hát a fenébe, de máskor ne aludja sineken, érted, mert elverlek, hogy olyat nem láttál. A vonat ablakain nevető emberfejek hajoltak ki. A vasutasok káromkodva mentek vissza a kocsikhoz, a mozdony sipolt és lassan, köfögve megindult. Az asszony még mindig ott állt a töltés oldalában, és nézte a fekete vasszörnyeteget, ahogy átmászott fölötte a hídon, és húzta maga után a rengeteg sok ablakos házat, és minden ablakból emberek néztek ki és nevettek. Volt, aki oda kiáltott valami goromba élcet, és az egyik ablakból kihajolt egy vidám arcú gyermek, és ledobott egy tojást. A tojás ott puffant szét előtte a földön, és telefröcskölte a ruháját. A gyermek nevetett. Fölnézett a lassan tovagördülő ablak után, szégyen vonaglott meg benne, és fölemelt öklővel megfenyegette a nevető arcot. Törnéd ki a nyakadat! Ó, hogy törnéd ki a nyakadat! A vonat eldübörgött, és ő ott maradt a töltés alatt, keserűen és megalázottan, mint évek sora óta már annyiszor. Nézte a vizet a híd alatt, és arra gondolt, hogy azon a vonaton ma valaki meghal. Talán az egyenruhás, aki kiabált rá, talán más. De valaki meghal ma azon a vonaton, és ez valami keserű vad elégtétellel töltötte meg. Aztán ment tovább. Estére Déda alatt volt. Már az úton haladt, ismerte a járást. A faluházai aludni készültek, trágya és füsszagú köd borult rájuk. Hűvös levegő jött alá a hegyekből, kevés ember járt, valahol egy pajtában marha bőgött. Ment, ment az utcán. A szürkületben nem láthatta a szembejövők arcát, őt se nézte meg senki, az emberek mentek a maguk dolgai után. A korcsma ott volt, ahol régen. Ablakain sárga fény hult ki az útra, csak éppen az épület formája volt más. Szebb volt, magasabb, kőből való. De mégis olyan volt minden valahogy, mintha nem is telt volna el sok idő azóta. Mintha még mindig szőrfülű árulná bent a pálinkát és a lisztet, és ő jönne most az urszuból, kicsi tiszta leányka, és venni akarna ezt vagy amaszt. Valahogy minden olyan volt. A levegő, azok a nehéz füst és trágyaszagú tavaszi párák a falu fölött. A hangok és a szagok, a szürkület színe és az út, és a Bisztra hídja ott följebb a ködben, és a víz zúgása, és az a lágy gyantaszag, amelyik valahonnan föntről jön a széllel, az urszú felől. Csiringelt az ajtó, amikor belépett. Minden olyan volt, mint akkor. Oldalt a hosszú asztal, két ember ült mellette, előttük pálinkás pohár. Hátul a rácsos söntés, libegő mécses a gerendán. Mikel, ifjasszony! Idegen volt a hang, ami a söntés mögül kiszólt. Riadtan nézett oda, egy horgas orrú, nagy, csontos ember könyökölt a pultra. Málé lisztért jöttem az urszúból. Hozok halat, ha kell. Miféle málé lisztért? Szőrfülű tudja. Kicsoda tudja? Az asszony úgy nézett körül, mint aki álmodik. Az emberek ott az asztalnál fölfigyeltek. Miről beszélsz, asszony? Nem értelek. Nem értesz. Én sem értelek téged. Majd szőrfülűvel megértjük egymást. Ő már tudja. Jó ember, szegény. A kosános megcsóválta a fejét, és a két emberre nézett. Egyik közülük fölállt és odalépett az asszony mellé.